Ezen a mai istentiszteleten sem törjük meg az idei adventi hagyományunkat, és haladunk tovább a hegyi beszédben Jézusnak a tanításával, Jézus törvénymagyarázatával, és a házasságtörést és a válást követően most a szavaink lesznek előttünk, és a szavainkról tanít bennünket Jézus. Így olvasom Máté evangéliumából, az 5. részből, a 33. verstől a 37. versig Isten igéjét. Hallottátok azt is, hogy megmondatott a régieknek. Ne szegd meg esküdet, hanem teljesítsd az Úrnak, amit esküvel fogadtál. Én pedig azt mondom nektek, hogy egyáltalán ne esküdjetek. Sem az égre, mert az Isten trónusa. Sem a földre, mert az lábainak zsámolya. Sem Jeruzsálemre, mert az a nagy király városa. De ne esküdj saját fejedre sem, hiszen egyetlen hajszáladat sem teheted fehérré vagy feketévé. Ellenben, ha igent mondotok, az legyen igen. Ha pedig nemet, az legyen nem. Minden további szó a gonosztól van. Hétről hétre, ahogy benne vagyunk Jézusnak a törvény magyarázatában, és ahogy jönnek elénk a különböző ószövetségi parancsolatok, törvények, és ahogy Jézus ezeket kibontja a saját megközelítéséből, egyre jobban megérthetjük azt, hogy miért is mondta azt Jézus még a törvény magyarázatnak a legelején ezt, hogy ha a ti igazságotok nem múlja felül a farizeusok és az írástudók igazságát, akkor semmiképpen sem mentek be a mennyek országába. Amikor olvastam ezt az igét, illetve hallottam itt az Isten tiszteleten, akkor Laci szolgált, és nagyon megmaradt bennem ez az igevers. Nagyon kemény ugyanis, és nagyon nehezen megemészthető ez a mondat. Mégis azt látom, hogy ahogyan hétről hétre haladunk Jézusnak a törvénymagyarázatában, láthatjuk azt, hogy Jézus sokkal mélyebben, sokkal átfogóbban magyarázza Isten akaratát. És aki ezt szeretné követni, ezt a sokkal mélyebb és sokkal átfogóbb magyarázatot, az nem tudja egyszerűen megkerülni Isten kegyelmét. A farizeusok úgy magyarázták a törvényt, hogy az betartható legyen. Ez lebegett a szemük előtt, és ezt próbálták elérni. Jézus azzal, hogy megmutatja a törvénynek a mélységét, egyben azt is megmutatja nekünk, hogy ez önerőből nem tartható be, hogy ezt önerőből lehetetlen betartani. És éppen ezért az a következménye mindig, minden egyes tanításának, hogy neked bűnbánatra van szükséged, és arra, hogy utána befogad Isten kegyelmét. És így mehetünk be a mennyek országába, Isten kegyelméből. Ebben a mai ige szakaszunkban is ugyanezt láthatjuk, hogy a farizeusok a szavaink terén is, a fogadkozásunk, az eskütételünk terén is, csak a felszínen mozognak. Annyit állítanak itt csupán ők, hogy ne szegd meg az esküdet, és hogy teljesítsd azt, amit az Úrnak fogadtál. Ugyanakkor egyébként tudjuk róluk azt, hogy kivételeket is hoztak. Nem volt mindegy az, hogy mire esküdtél meg. Azt tanították utólag, hogy van olyan fogadalom, ami köt, és van olyan fogadalom, ami nem köt. Isten nevének a kimondásával sosem esküdtek, de közben valójában egyébként mindig Istenre utalva tettek valamilyen fogadalmat. És Máté evangéliumának 23. részében pedig olvashatunk arról, hogy a farizeusok hogyan tettek különbséget a különböző esküformák között. Például azt mondták, hogy ha valaki a templomra esküszik meg, azt nem köti az esküje valamiért. Hogyha viszont a templom aranyára esküdött meg, akkor az már köti őt. Vagy aztán azt mondták, hogy ha valaki az oltárra esküszik, nem tudom, hogy miért, de ezt mondták, akkor az nem köti az ő fogadalma. De hogyha valaki az oltáron lévő ajándékra esküdött meg, akkor annak már kötelező volt betartania ezt a fogadalmát. Szóval itt is láthatjuk a farizeusok hozzáállásán azt, hogy ők folyamatosan valamilyen kiskapukat kerestek. Kiskapukat akartak kialakítani azért, hogy betartható legyen Isten törvénye. És azt gondolom, hogy egyébként ebben is nagyon magunkra ismerhetünk, hogy keressük ezeket a kiskapukat, és próbáljuk úgy faragni, hogy ez betartható legyen. Itt a szavak kapcsán, az ígéretek kapcsán a farizeusok azt mondják, hogy hát a puszta ígéreteinket, ahol nem esküdtünk meg, ahol nem tettünk fogadalmat, azt nem kötelező betartani. Nyilván szép dolog, ha betartjuk az ígéretünket, de hogy így úgy tűnik, hogy azt tanították, Isten ezt nem kéri rajtunk számon. Aztán, ahogy láthattuk, Máté evangélium a 23. részében beszéltek olyan eskükről, olyan fogadalmakról, ahol ugyan esküdtettek, de hát ez az eskü nem köt minket, ez egy kivétel. És nagyon szűkre szabták annak a tartományát, amit szerintük Isten számon kér rajtuk. A következőkben látni fogjuk azt, hogy Jézus ennél sokkal mélyebbre megy. Hogy Jézus nem a felszínen mozog ebben sem. És nem a betarthatóság lebeg a szeme előtt. Hanem ő azt keresi, hogy mi a törvénynek a lelke. Hogy mi volt a törvénynek az eredeti szándéka. Hogy azt miért adta Isten, mi ezzel a törvénnyel a célja. És itt válhat nekünk is aktuálissá ez az ige. Mert lehet, hogy ahogy hallottátok ezeket az igeverseket, az volt az első gondolatotok, hogy hát jó, de én egyébként úgy nem szoktam esküdőzni, vagy fogadalmakat tenni Istennek. Akkor ez most rám nem annyira vonatkozik. És az igaz, hogy a mindennapjainkban ránk már ez nem annyira jellemző, hogy így fogadalmakat tegyünk Istennek. De hogyha a törvénynek a mélyére megyünk, hogyha a törvény lelkét vizsgáljuk meg, ahogyan azt Jézus tanítja, akkor ez az ige is relevánssá válik számunkra. Három szempontból szeretném megközelíteni ma ezt az igét. Először arról szeretnék beszélni, hogy azért mondja Jézus nekünk azt, hogy ne esküdözzünk, mert nincsen a kezünkben a jövő. Az egyedül Istennek a kezében van. Aztán másodszor arról szeretnék beszélni, hogy ennek ellenére mégis arra hív bennünket Jézus, hogy legyünk szavahihetőek, hogy vállaljunk felelősséget a szavainkért. És aztán harmadszor pedig arról szeretnék beszélni, hogy Krisztus jelenlétében kaphatunk bűnbocsánatot akkor, hogyha nem álltuk a szavunkat, hogyha valakinek csalódást okoztunk, vagy esetleg átvertünk valakit. És ugyanígy Krisztus jelenlétében kaphatunk vigasztalást akkor, hogyha mi éppen a másik oldalon álltunk, és mi voltunk azok, akiknek csalódást okoztak, vagy esetleg akit átvertek. Először tehát arról fogok most beszélni, hogy Jézus azért mondja azt, hogy egyáltalán ne esküdözzünk, mert nincs a kezünkben a jövő, mert mi abba nem látunk bele. Egyszerűen nem tudjuk azt, hogy mi fog történni. Ebben az ige szakaszban, amikor itt Jézus magyarázza a törvényt, akkor az előzőekkel ellentétben nem idéz egy konkrét ószövetségi szakaszt, de mégis, amihez a leginkább kapcsolódnak ezek a versek, az a 10 parancsolatnak a 3. parancsolata. És az ugye így szól, hogy ne mondd ki hiába Istenednek az Úrnak a nevét. És a farizeusok arra a részére nagyon is odafigyeltek, hogy nem mondták ki Istennek a nevét, csak a szavaikkal utaltak rá. De esküt viszont nagyon sokat tettek az égre, földre, Jeruzsálemre, a templomra, az oltárra. És kérdezhetnénk, hogy vajon mi ezzel a probléma, hiszen hát Isten nevét valóban nem mondták ki. Betöltötték ezt a parancsolatot, nem de? Csak hogy a harmadik parancsolatnak már akkor sem ez volt a lényege. Nem ez ennek a törvénynek a lelke, hanem az, hogy ne éljünk vissza Isten nevével. Ne éljünk vissza Isten személyével, az ő tekintélyével. Ne vele próbáljuk meg hitelesíteni a szavainkat. Ne vele próbáljuk meg igazolni saját magunkat. És ne vele próbáljuk meg növelni mások szemében a tekintélyünket. Mert hogyha utána, később, a jövőben elbukunk, abban a jövőben, amit ugye nem látunk, akkor azzal besározhatjuk Istennek a nevét is. Például akkor, hogyha Isten nevére hivatkozva ígérünk meg valamit, de aztán nem tartjuk be. Vagy hogyha Istenre hivatkozva teszünk meg valamit, de valójában azt a saját érdekünkből tesszük, és esetleg később kiderül az, hogy ezzel okoztunk valakinek valamilyen kárt. Vagy például, hogyha Isten akaratára hivatkozva kérünk valamit a másiktól, vagy intjük meg a másikat, de később kiderül az, hogy a saját akaratunkról volt szó, a saját elvárásainkról, vagy a saját vágyainkról volt szó. Persze ezek a tévedéseink akkor derülnek ki, amikor valami mégsem úgy történik, ahogyan arra számítottunk. Azért merünk ilyen dolgokat ígérni, tenni, vagy kérni, mert tényleg úgy érezzük, hogy valamit megértettünk Isten akaratából, és ezért ígérünk meg valamit, vagy teszünk valamit a nevében. De hogyha kiderül az, hogy ez mégsem így van, hogy ez mégsem így történik, az szülhet a másikban valamilyen sérülést, vagy valamilyen csalódást. És ezért mondja azt Jézus, hogy egyáltalán ne esküdözzetek. Nincs a kezetekben a jövő. Nincs a kezetekben az, hogy mi Isten akarata, hogy mi Isten elkészített terve. Lehet persze, hogy megértettél belőle valamit, hogy megértetted a következő lépést, de fontos arra emlékeznünk, hogy a teljes kép az nincs a kezemben. Nem fogadkozhatok Isten nevére, az ő személyére, mert nem tudom pontosan azt, hogy mi az ő akarata, és ez csalódás szülhet a másikban, Istenre nézve is. Azt mondja itt Jézus ebben az ige szakaszban, hogy a saját fejedre se fogadkozz, mert egyetlen hajszáladat sem teheted feketévé vagy fehérré. Ez sincs a kezedben. Hát még a jövő. Szóval amikor Jézus erről beszél, hogy ne fogadkozz, hogy ne esküdözz, akkor alázatra hív bennünket. Annak az alázatára, hogy ne hivatkozzunk feleslegesen Istenre, Isten akaratára, mert nincs a kezünkben. Pont úgy, ahogy énekeltük ki is az ige hirdetés előtt, hogy ő a titkok Istene, hogy rejtély minden uta, hogy Isten útjai sokszor kifürkészhetetlenek, és ezért fontos, hogy óvatosak legyünk ezzel, hogy óvatosak legyünk azzal, hogy hát igen, én megismertem Isten akaratát, én tudom azt, hogy ő mit készít el, és hogy mit fog cselekedni. Ugyanakkor másodszor Jézus arra is hív bennünket, hogy ennek ellenére ez ne tegyen bennünket könnyelművé. Ne az legyen a következménye, hogy hát én úgysem ismerem a jövőt, ezért bármit mondhatok. Nem hivatkozhatok Istenre, de egyébként felelőtlen ígéreteket tehetek, hiszen úgyis mindegy. Éppen ellenkezőleg. Azt mondja Jézus, hogy hogyha igen mondotok, az legyen igen. Hogyha pedig nemet mondotok, az legyen nem. Arra hív, hogy ne tégy esküt Istenre, mert azzal besározhatod a nevét. De használd minden szavadat úgy, minthogyha esküdnél. Vállalj ilyen módon felelősséget a szavaidért. Mert tudja Jézus azt is, hogy a meg nem tartott szó, az sérülést okoz a másik emberben, és az törést hoz az emberi kapcsolatainkban. Arra hív bennünket, hogy beszéljünk azzal az alázattal, hogy nem tudom, mi Isten akarata. Hogy hozzak úgy döntéseket az életemben, hogy teljesen rábízom, és el tudom neki mondani a vágyaimat, a kéréseimet, a szükségeimet, de közben oda tudom adni az ő kezébe, és azt tudom mondani, hogy legyen meg a te akaratod. Én nem ismerhetem pontosan a te utaidat. De aztán, amikor pedig beszélek másokhoz, ígéreteket teszek, akkor abban pedig vállaljak felelősséget. Legyünk érzékenyek annak a súlyára, hogy a meg nem tartott szó, a felelőtlen ígéret, az sebet ejt a másik emberen. Az megtöri a bizalmat, és megnehezíti a kapcsolatunkat. Az is lehet viszont, hogy úgy vagy itt ezen az Isten tiszteleten, hogy te vagy azon az oldalon, hogy valaki megígért neked valamit, de végül nem állta a szavát. Lehet, hogy a te barátságod, a te párkapcsolatod, a te házasságod tört meg amiatt, mert azt hitted, hogy számíthatsz a másikra valamiben, de végül valamiért nem így alakult. Az igene végül nem volt igen, és a neme nem volt nem. Végedben Jézus az ő jelenlétébe hív, az ő szeretetébe hív. Szeretne téged körülölelni, szeretné hordozni a terheidet, a gondjaidat. Szeretné megérinteni a sebeidet. Nála lelhetsz erre a törésre is vigasztalást. És az ő szeretete tehet képessé arra, hogy megbocsáss ebben a helyzetben is. Hogyha pedig ketten tudtok hozzá odajönni, ketten az egyik a megtört fél, a másik pedig az, aki vétkezett, akkor együtt tudtok reménységet kapni arra, hogy ez a bizalom még helyreállhat közöttetek. Aztán úgy is jelen lehetsz ezen az Isten tiszteleten, hogy azért, mert valaki átvert, vagy azért, mert valamilyen csalódást okozott neked, ez az egész valamilyen módon kivetül Istenre is, és úgy érzed, hogy benne sem bízhatsz. Mert lehet, hogy az van, amiről az Isten tisztelet bevezetőjében is beszéltem, hogy nem úgy történik valami, ahogyan számítottál rá. Úgy érezted, hogy megértetted az ő akaratát, de aztán valami mégsem úgy történt. És ezért lehet, hogy az Istenben is megtört a bizalmad. Nem szeretnék úgy tenni ebben a helyzetben, mintha ez egy csettintéssel megoldható lenne, mert ez nagyon nehéz. De szeretném újra azt hirdetni, újra azt hangsúlyozni, hogy Isten mindig megtartja az ő ígéreteit, hogy Isten minden helyzetben tartja az ő szavát. Lehetnek olyan szituációk, amikor úgy érzed, hogy ez nem történik, de belekapaszkodhatunk ebbe az igazságba. Így kapcsolódhatunk most az adventi időszakunkhoz, amikor egyszerre várakozunk arra, hogy beteljesednek Isten ígéretei, de közben biztosak is lehetünk ebben, hogy beteljesednek Isten ígéretei. Eljön az a messiás, akit Isten megígért. Beteljesednek azok a proféciák, amiket Isten évszázadokon keresztül megígért. Várni kellett rájuk, nem minden pontosan úgy teljesített be, ahogyan azt elképzelték fejben a zsidók. De Isten mindig hű maradt az ígéreteihez. Minden szavát és minden ígéretét betartotta. Szóval, hogyha valamiért megtört a bizalmad Istenben, az adventi időszakban belekapaszkodhatsz abba, hogy Istennek az igene, az mindig igen. És Istennek a neme, az mindig nem. Ő mindig tartja az ő szavát. Nem csalódásmentes ez az út, nem félreértésektől mentes. De belekapaszkodhatsz ebbe az igazságba, hogy Isten szava hihető. Egyszerre igaz az, ahogy énekeltük a titkok istenében, hogy ő a titkok istene, hogy rejtély minden útja. De igaz az éneknek a folytatása is, hogy mégsem kell félnünk, hogyha ő vezet. Hogy mégis megtapasztaljuk minden útján az ő gondviselését, az ő gondoskodását. És hogy ő az, aki vezet bennünket, és a mindennapjainkban ott van benne az ő jósága. A jósága és a kegyelme is. Mert Istennel ellentétben ránk viszont nem igaz az, hogy mi mindig szavahihetőek lennénk. A mi igenünk az nem mindig igen, és a mi nemünk az nem mindig nem. Van olyan, hogy mi nem tartjuk meg a szavunkat. Van olyan, hogy felelőtlen ígéretet teszünk. Van olyan, hogy csalódást okozunk a másik embernek. De Isten ebben a helyzetben is tartja az ő szavát. Tartja a szavát, hogy ő hív ebben a helyzetben is bűnbánatra, és szeretné neked odaadni az ő bocsánatát, az ő kegyelmét. Mert ő kegyelmes és irgalmas Isten, és olyan messzire veti el a vétkeinket, amilyen messze van napkelet, napnyugattól. Amen. Imádkozzunk. Úr Jézus, köszönjük neked azt, hogy ismerhetjük a te dicsőségedet. Köszönjük azt, hogy időről időre beletekinthetünk ebbe a dicsőségbe. Magasztalunk téged azért, hogy te elhagytad a mennek a dicsőségét, azért, hogy közénk gyere, azért, hogy emberré legyél, hogy vállaltad azt a szenvedést értünk, ami mindezzel járt, vállaltad a kereszthalált, és hogy meghaltál értünk, feltámadtál, azért, hogy láthassuk itt a mi életünkben is a dicsőségedet, és mi is annak a részei lehetünk. Köszönjük ezt neked, és dicsőítünk téged ezért. És magasztalunk azért, hogy te jó vagy, hogy a te jóságodat megtapasztalhatjuk akkor is, amikor áldásokat látunk az életünkben, és akkor is belekapaszkodhatunk, amikor valami nehéz. Így szeretnénk eléd hozni azokat a helyzeteket, amikor halvány előttünk a dicsőséged, amikor kérdések vannak bennünk, hogy hol vagy, hogy hűséges vagy-e a szavadhoz, hogy mikor teljesíted be a te ígéretedet, hozzuk eléd ezeket a helyzeteket, ezeket a kérdéseket, ezeket a gondolatokat is. És imádkozunk Jézus azért, hogy állíts helyre a bizalmunkat benned, hogy erősítsd a bizalmunkat, hogy hadd tudjunk igazán belé kapaszkodni a te szavaidba és a te ígéreteidbe. Így hozzuk eléd azokat a helyzeteket is, amikor csalódtunk valakiben, amikor megromlott valamilyen kapcsolatunk, megnehezült egy kapcsolatunk, azért, mert a másik fél nem tartotta a szavát, azért, mert átvertek bennünket. Imádkozunk azért, hogy a te szeretetedben, a te jelenlétedben hadd kapjunk erre is vigasztalást, hadd gyógyulhassunk ebben is, hadd váljunk képessé arra, hogy megbocsássunk a másiknak. És köszönjük neked azt is, hogy te tartod abban a szavadat, hogy kegyelmes Isten vagy. Hogy eléd hozhatjuk azokat a helyzeteket, amikor éppen mi voltunk azok, akik nem álltuk a szavunkat, nem álltuk az ígéretünket, felelőtlenül mondtunk valakinek valamit, és megtört a kapcsolatunk. Köszönjük, hogy befogadhatjuk a te bocsánatodat, a te kegyelmedet, és imádkozunk azért, hogy ebben igazán meg tudjunk fertőzni, meg tudjunk fürdőzni, hogy ne a vádlás legyen az, ami megfertőz bennünket, hogy ne a vádlás legyen az, ami elárasztja a gondolatainkat és a szívünket, hanem hadd tapasztaljuk azt meg, hadd menjen mélyre bennünk az, hogy mi tiszták vagyunk benned, hogy a te bűnbocsánatod az olyan, hogy teljesen tisztává és igazzá tesz bennünket. Hadd tudjunk így élni a mindennapjainkban, hadd tudjunk erre emlékezni és ebbe belekapaszkodni. Jézus nevében kérünk, aki így is megtanított bennünket imádkozni. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. A mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg a vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen.